Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Évértékelő beszédet tartott Orbán Viktor. A magyar miniszterelnök meghirdette a 100 új gyár programját, de a 2 és 3 gyermekes anyák személyi jövedelemadóját is elengedik életük végéig. Ezen felül a nyugdíjasok idén az év második felében áfa visszatérítést kapnak. Bevezetjük a CSED és a GYED teljes jövedelemadó mentességét, jelentette be Orbán Viktor évértékelőjében. A miniszterelnök elmondta, érkezik a 2-3 gyermekes édesanyák SZJA mentessége is. A 3 gyermekeseké 2025. októberében egyszerre, a 2 gyermekeseké 2026. januárjától lépcsőzetesen. Orbán Viktor bejelentette azt is, hogy a magyar nyugdíjasok az év második felében áfa visszatérítést kapnak néhány alapvető élelmiszer után. A magyar miniszterelnök belengedte a következő árstoppot is, ám ezt egyelőre még nem akarja meglépni a kormány. Orbán Viktorék abban bíznak, hogy az áruházláncok saját lehetőségeiken belül megoldják az infláció letörését. Ám ha ez nem történik meg, bevezetik az árstoppot. Orbán Viktor beszélt arról is, hogy a készpénz használati jogot bele kell tenni az alkotmányba is. Meg lehet, hogy a digitális pénzé a jövő, de nem akarunk a bankok rabszolgái lenni, fogalmazott a miniszterelnök. Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek metropolita vehette át idén a Hit Pajzsa díjat. A kommunizmus magyarországi áldozatainak emléknapja alkalmából évente odaítélt elismerést a kecskeméti piarista iskola gimnáziumi dísztermében vehette át. Lezsák Sándor az országgyűlés alelnöke köszöntőjében arról beszélt, nem lehet összesűríteni 100 millió ember szenvedését, halálát 24 órába, akik az istentelen kommunista erőszak tombolásának áldozatai lettek. A Hit Pajzsa díjat 2002-ben alapította Horváth Béla, volt NDF-es és kisgazdapolitikus, korábbi országgyűlési képviselő és a 2008-ban elhunyt Gyurkovics Tibor író. Olyan papoknak, szerzeteseknek ítélik oda minden évben, akik a kommunista diktatúra alatt is hűségesek maradtak hitükhöz. Az önkéntesség erősítését, innovatív megoldások keresését a legsúlyosabb társadalmi problémákra, valamint a hit szerepének tudatosítását tartja a Magyar Máltai Szeretetszolgálat legfontosabb feladatainak, Szabadhegy Péter, a Szeretetszolgálat új elnöke. Szabadhegy Péter, akit február 15-én választottak meg a Szeretetszolgálat elnökének, arról beszélt. A Máltai Lovagrend karitatív szervezetének feladata továbbra is a rászorulók, a szegények, a betegek szolgálata és a hit védelme. Ugyanakkor, amíg Kozma Imre atya vezette a szeretetszolgálatot, a hit kérdése és az, hogy mit képvisel ebben az értelemben a szeretetszolgálat, nem volt kérdés, egyszerűen azért, mert ő pap volt. Meglátása szerint az, hogy mostantól személyében világi vezetője van a szervezetnek, lehetőséget ad arra, hogy tudatosítsák, újra gondolják, hogy mit jelent számukra a hit védelme, és hogy milyen szellemiségben végzik szolgálatukat. Szabadhegy Péter fontos feladatként említette a visszatérést a gyökerekhez az önkéntesség megerősítésével. Köszönet illeti a Rákóczi Szövetséget azért, mert immáron 3,5 évtizede fáradhatatlanul dolgozik azon, hogy tudatosítsa mindenkiben a magyar nemzet egységes, mondta Gulyás Gergely, miniszterelnökséget vezető miniszter Budapesten a Rákóczi Szövetség rendezvényének megnyitóján. A miniszter a Szövetség Kárpát-Pedencei Középiskolás vezetői fórumának megnyitóján a Lónyai utcai református gimnáziumban mondott beszédében kiemelte. A Rákóczi Szövetség ezt nem jelszavak vagy elvi deklarációk szintjén teszi, hanem a mindennapi munkában. A magyar nemzet egységének legszebb példája, hogy a fórumra érkezett több mint 400 diák mind magyarul tanul, és mind olyan területről érkezett, ahol szép számmal élnek magyarok. De ettől még nem csupán Magyarország, hanem a szomszédos ország fennhatósága alatt is élnek, tette hozzá. Sport. Dárdai Bence, a Wolfsburg labdarúgója, a német helyett a magyar válogatottat választotta, és döntését már a Nemzetközi Szövetség is jóvá hagyta. A FIFA honlapjának országváltási aloldala szerint pénteken jegyezték be, hogy a 19 éves támadó középpályás immár nem a német, hanem a magyar szövetség fennhatósága alá tartozik. Végül az időjárásról. Délnyugat felől tovább terjeszkedik a felhőzet, ami főként a Dunántúl déli és keleti részén, valamint a Duna-Tisza közén okozhat erősen felhős vagy borult időt. A legalacsonyabb hőmérséklet a felhős tájakon általában mínusz 5 és plusz 1, míg másút mínusz 10 és mínusz 6 fok között alakul. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Reklám.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra derecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátra derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak.
Kedves hallgatóink, Könyvek könyve című műsorunkban Gabriel de Vos, karmelita szerzetes teológiai professzor, Benső végtelen című szentírási elmélkedéseiből hangzanak el részletek. Műsorunkat a Magyar Katolikus Rádió készítette.
Szentségi élet. Uram, add, hogy megszabadulva a bűntől, szolgáidként a megszentelődés gyümölcsét teremjük. Urunk úgy alapította és szervezte meg a szentségeket, hogy azok az embert egész életútján végig kísérjék. A keresztségben az ember a kegyelem új életére születik. A bérmálással növekszik, az eucharisztiával táplálkozik, a bűnbocsánattal gyógyul, és a szociális szentségekkel pappá szentelés, házasság természetfeletti és természetes síkon termékeny lesz. A betegek kenete által erőt kap és segítséget, hogy átléphessen az örök életbe. Így módon a szentségek adják meg a keresztény élet tartalmát és struktúráját azzal, hogy a hívőbek kegyelmet öntenek, részesítik őt Isten életében és szentségében. Az ajándékba kapott megszentelődést Isten segítségével az életmódjukkal kell megtartaniuk és tökéletesíteniük. Egyedül Isten a szent, egyedül ő tud megszentelni. Isten kezdeményezi az ember megszentelését, s végső soron ő viszi végbe a szentségek által. A lelki élet, a szentségre való törekvés nem egyszerű erkölcsi elkötelezettséget jelent, hogy tudnilik az ember kívülről utánozza az isteni példakép tökéletességét, hanem olyan természetfeletti valóságot, amelyet maga Isten épített bele a keresztény életébe, belsejében alakítva, változtatva át őt egészen addig, hogy új teremtményé lesz Krisztusban, és állandóan megújul teremtője képmására. Az ember megszentelésének egyetlen forrása és első oka Isten. Azért szeretjük Istent, mert ő előbb szeretett minket, mondja Szent János. Hasonló módon ezt is mondhatnánk. A keresztény szentté lehet, mivel Isten kezdeményezte megszentelését, vágyódhat a Krisztussal, a Szent Háromsággal való egyesülésre, mivel először Isten részesítette őt életében, és meghívta a vele való életközösségre. A szentségi élet ebben áll. Úgy vesszük fel, tesszük magunkévá, és éljük a szentségeket, hogy azokból megszerezzük az életszentségnek és az Istennel való közösségnek azokat a gyümölcseit, amelyekért Isten ezeket a szentségeket rendelte. A szentségek, amelyeket azok felvételére alkalmas embereknek szolgáltatnak ki, önmagukban is biztos hatékonysággal rendelkeznek, mint hogy maga Isten működik bennük. Mindazonáltal a velük összekapcsolt kegyelem és szentség csak akkor hozza meg gyümölcsét, ha a keresztény tevékenyen együttműködik velük. Isten kezdeményezésére, aki elsőként szenteli meg az embert, a kereszténynek jó akarattal válaszolnia kell. Magáévá kell tennie és élnie az Istentől kapott szentséget. Adjátok át magatokat Isten szolgálatára, tagjaitokat meg az igazság eszközéül szenteljétek Istennek, mondja Szent Pál az újonnan megkereszteltetteknek. Bizonyos szentségek gyakori vétele, a bűnbocsánat, euharisztia nem válhat szokássá. A szokás statikus, megállapodott helyzetet jelent. A szentségek vételének viszont eleven, sőt, mindig elevenebb aktusnak kell lennie. Úgyhogy a szentségi életet mindig haladásnak, kibontakozásnak kell jellemeznie. Ez a fejlődés nem a szentségek felvételének megsokszorozását jelenti, hanem inkább mélyítését, nagyobb tökéletességét. Mindig nagyobb felkészültséggel kell a szentségekhez járulni, nehogy korlátaink akadályozzák a kegyelem áradását. A szentségnek azt kell eredményeznie, hogy a keresztény az egyházban egyre tökéletesebben részesedik Krisztus életében. Az ember felelőssége a szentségekkel kapcsolatban ezt jelenti. Képessé kell tennie magát azok felvételére, ki kell tágítania a befogadó képességét, növelnie kell készségét, teljesen nyitottan kell fogadnia a neki felajánlott ajándékot. Minél inkább törekszik a szentségre és az Istennel való egyesülésre, annál inkább kell értékelnie a szentségeket. A szentségi élet a keresztény élet lényegi valóságát alkotja. Keresztség. Hogy felelevenítsd bennünk a keresztség kegyelmét, kérünk téged, hallgass meg, Urunk. A keresztény a keresztség napján az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében újjászületve megkapta a kegyelmet, vagyis a Krisztus életében való részesedést. Isten fogadott gyermekévé vált. Beépült az Úr misztikus teste titokzatos valóságába, tagja lett a teljes Krisztusnak. A keresztség szentsége feltárja a hívő előtt a keresztény élet kapuját, alapvető és gyökeres módon képesíti a többi szentség felvételére, hogy így meglett emberré legyen, eljusson a krisztusi teljességre. A keresztség azonban csak kezdet és kiindulás, és mindenestül a Krisztusba való élet teljességének megszerzésére irányul. Hogy a keresztség valóban megteremhesse gyümölcseit, ahhoz a kereszténynek egész életét a gyermekké fogadás kegyelméhez kell alakítania, Ez a kegyelem ugyanis ennek a szentségnek alapvető jellemzője. A fogadott fiúság lelkét nyertétek el, általa szólítjuk, Abba, Atya. A lélek maga tesz tanúságot lelkünkben, hogy Isten gyermekei vagyunk. A megkeresztelt, mint hogy már Isten gyermeke, nem élhet pusztán emberi életet, hanem az egyetlen fiú, az Úr Krisztus életéhez kell hasonulnia. Az apostol fáradhatatlanul ismétli. Benne temetkeztetek el a keresztségben, és benne támadtatok fel. Ha tehát Krisztussal feltámadtatok, keressétek, ami fönt van, ahol Krisztus ül Isten jobbján. Ami ott fönt van, arra legyen gondotok, ne a földiekre. A keresztény gondolatainak és érzéseinek az örök értékek felé kell irányulniuk, az örök élet felé kell feszülniük. Szívét nem köthetik le itteni dolgok. Minden egyes napon előbbre kell jutnia ezen az úton, még csak el nem éri Krisztus életének teljességét. A keresztség az Isten gyermekség eltörölhetetlen jegyét nyomja a lélekbe. Ez pedig semmi, még a legsúlyosabb bűn sem tudja elpusztítani. A keresztény örökre meg van jelölve. Mindezt hatásosan kifejezik a keresztség szertartásának imái. A víz megáldásakor a pap ezt mondja. Jöjj hatalmaddal, Atyánk, szenteld meg ezt a vizet, hogy akik ebben lemossák a bűnöket, a fiak új életére szülessenek meg. Szenteld meg ezt a vizet, hogy a Krisztus halálában és feltámadásában megkereszteltek, hasonlók legyenek fiat képéhez. Hogy pedig a megkeresztelteknek biztosítsa az Isten gyermekeinek megfelelő életet, az egyház figyelmezteti a szülőket és a keresztszülőket arra a felelősségükre, hogy a megkeresztelteket hitben, szeretetben és Isten iránti engedelmességben kell nevelniük, a megújított keresztségi ígéretek szellemében. A szentség kiszolgáltatása után, a jelképes fehér ruha átadásakor, a szentség kiszolgáltatója ezt mondja, legyen ez a fehér ruha új méltóságod jele. Szeretteid szavai és példája által segítve hord folt nélkül az örök életre. A meggyújtott gyertya átadásakor a szülőknek, gondoskodjatok gyermekeitekről, hogy Krisztustól megvilágosítva mindig a világosság gyermekeiként éljenek, hogy a hitbe kitartva menjenek az eljövendő Úr elé. A szertartások és az imák jól összefoglalják, milyen legyen Isten gyermekeinek magatartása. Ezeknek a szertartásoknak és imáknak eltörölhetetlenül bele kell vésődniük minden hívő szívébe és lelkébe, hogy életük állandó zsinór mértékéül szolgáljanak. Az évek múlásával a keresztény vállára sok gond, kötelesség és mindenféle feladat halmozódik. Elsődleges feladata azonban mindig az marad, hogy érintetlenül megőrizze keresztségét. Hiába való volna minden jámborsági gyakorlat, az eucharisztia és más szentségek, hiába való az apostoli tevékenység, a konszekrált élet, sőt, maga a papi szolgálat is, ha valaki nem törődnék azzal, hogy érintetlenül megőrizze a keresztségi kegyelem ragyogását és lángoló fényben a hit mécsesét. A hívőnek állandóan ébren kell magában tartania keresztségi elkötelezettségei tudatát, nem felejtve, hogy a keresztelők útnál ünnepélyesen Isten dicsőséges templomává, a Szentlélek lakóhelyévé és Krisztus titokzatos teste tagjává szentelték. Bérmálás. Uram, hadd töltsön el a Szentlélek ereje, hogy tanúd lehessek. A keresztény életbe való bevezetés első lépcsője a keresztség. A második lépcső a bérmálás. A bérmálás a megerősítés szentsége, azaz megerősíti a hívőt abban a keresztény életben, amelyre a keresztség szülte. A keresztség jelenti a keresztény életre való megszületést, a bérmálás pedig a felnőtt keresztény életre való áttérést. A keresztényeket a keresztség beoltotta Krisztus titokzatos testébe, a bérmálás pedig megerősítette őket a Szentlélek erejével. Az ember a keresztség által Isten gyermeke lett, és a Szentlélek temploma, ez a keresztségi konszekráció. A bérmálással ismét reászáll ez az isteni lélek, tökéletes keresztényé, Krisztus harcosává szenteli. A bérmálás megadja neki a Szentlélek teljességét, aki lelkileg megerősíti, amint az felnőtt korához illik. Megadja neki a képességet, hogy felnőtt módra cselekedjék, és győztesen harcoljon a hit ellenségei ellen. Jézus ezt mondta övéinek: én majd kérem az atyát, és más vigasztalót ad nektek, az igazság lelkét, aki örökké veletek marad. Jézus ígérete pünkösd napján, a Szentlélek eljövetelekor teljesedett be. A Szentlélek ekkor új erőt árasztott az apostolokra, képessé tette őket arra, hogy nyíltan és bátran hirdessék az evangéliumot. Az apostolok nagy erővel tanúsították Urunk Jézus feltámadását. A bérmálás szentsége egy kicsit a pünkösdöt jelenti minden hívő számára. A megbérmáltnak, a Szentlélektől megerősítve, erővel és határozottan kell cselekednie, felnőtt módra, érett keresztény módjára. Így érhetünk el, mondja Szent Pál, a hitben és Isten fia megismerésében az egységre. Akkor majd nem leszünk értetlenek, akiket a megtévesztő emberi tanítás és tévedésbe ejtő álnokság minden szele magával sodor. Igazságban kell élnünk és szeretetben, hogy egyre inkább összeforjunk a fővel, Krisztussal. A bérmálás a keresztséghez és az egyházi rendhez hasonlóan eltörölhetetlen jegyet nyom az emberbe. Erre utal Szent Pál, amikor ezt mondja: Isten az, aki megerősít és fölkem Krisztusban. Pecsétjével megjelölt minket, és foglalóul a szívünkbe árasztotta a lelket. A bérmálás a küzdő keresztények, Krisztus harcosai eltörölhetetlen jegye, ami jogot ad arra, hogy az ember az adott pillanatban megkapja az Istenhez való hűség kegyelmét, bármilyen harcnak, fondorlatnak, vagy a gonosz bármilyen csábításának legyen is kitéve. Azt lehetne mondani, hogy a bérmálás, legalábbis virtuálisan, a hit és a kötelesség hőseivé, vértanúvá konszekrál. A keresztény élet horizontjáról nem lehet és nem szabad kizárni a vértanúságot. A zsinat kifejezetten beszél róla. Már az első időktől fogva voltak, és mindig lesznek is arra hivatott keresztények, hogy a szeretetről ezen legkiválóbb módon tanúskodjanak a nagy nyilvánosság, de különösképp az üldözők előtt. A tanítvány mesteréhez hasonul a vértanúsággal, és vére ontásában olyan lesz, mint ő, aki a világ üdvösségéért szívesen fogadta a halált. Ezért az egyház kiváló adománynak és a szeretet legfőbb igazolásának tartja a vértanúságot. Keveseknek jut osztály részül, viszont mindenkinek készen kell lennie arra, hogy megvallja Krisztust az emberek előtt, és kövesse őt a keresztúton, vállalva az üldöztetést, amelynek soha nincsen híjával az egyház. Mindennek fokozott jelentősége van korunkban, amikor az egyház ellen állandóan megújuló támadások miatt nem kevés bátorságra van szükség ahhoz, hogy az ember szilárd maradjon a hitben és a katolikus erkölcsben, Gyakran kell szembenézni súlyos áldozatokkal is, beleértve az élet feláldozását is. Ha kishitűség kísért, emlékezzünk arra, hogy a bérmálásban Isten szívünkbe nyomta pecsétjét, megadta a Szent Lélek foglalóját, aki bennünk és mindenható erejével támogat. Amikor leszáll rátok a Szent Lélek, mondta Jézus az apostoloknak és bennük minden hívőnek, erő tölt el benneteket, és tanúim lesztek. Jézus ígérete biztos. A szentség hatékonyságába, a Szentlélek teljességébe és működésébe vetett hit megeleveníti a bérmálás kegyelmét. Megadja a kereszténynek az erőt ahhoz, hogy egész életével Krisztusról tanúskodjék.
Kedves hallgatóink, Könyvek könyve című műsorunkban Gabriel de Vos Carmelita Szerzetes teológia professzor Benső végtelen című szertartási elmélkedéseiből hangzottak el részletek. Műsorunkat a Magyar Katolikus Rádió készítette. Thank you.
A Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
Esti mese.
Kedves hallgatóink, kedves gyerekek, hallgassátok meg a Világjáró Abdullah című mese hetedik részét, melyet Tóth Levente olvas fel.
A Mágneshegy. Egyik napon a kormányos fejcsóválva panaszolta el a hajómesternek, hogy bármit próbál is, a vitorlás orra erőnek erejével kelet felé fordul, mintha valami hatalmas szélvihar terelné el az útjából. Pedig hát viharnak híre sem volt, csak egy kis gyenge szellő fújdogált, az is az ellenkező oldalról. Enyhe hullámok paskolták a hajó oldalát. A kapitány maga lépett a kormányhoz, de ő sem boldogult. Én is megragadtam a kormányrudat, de csak hamar be kellett látnom, hogy tehetetlen vagyok. A hajó makacsul keletnek tartott, mégpedig egyre sebesebben. Nem tudtuk, mire vélni ezt a furcsaságot. Eleinte azt gondoltuk, hogy valami ismeretlen tengeráramlás sodrásába kerültünk, és azt reméltük, hogy valamiképpen majd kievickélünk belőle. Napok teltek el. Hajónk csak úgy vágtatott a víz hátán. Most már be kellett látnunk, hogy annak, ami velünk történik, nem lehet közönséges oka. Végül egy napfényes hajnalon egy hatalmas hegycsúcsot pillantottunk meg a távolban. Vitorlásunk egyenesen feléje rohant. Sokat próbált, sok vizet megjárt tengerészek voltunk valamennyien, hanem ezt a hegyet egyikünk sem látta még. De nem csak ezt a hegyet nem láttuk, hanem még ehhez hasonlót sem. A hegy magas volt, kopár, meredek és kéklő, fényes, mint az acél. Nem termett azon még csak egy bokor sem, úgy táncolt, csillogott rajta a napfény, mint valami sima tükrön. Egyszerre felkiáltott az egyik öreg tengerész. Végünk van! Ez a hegy nem lehet más, mint a rettenetes erejű Mágneshegy, amelyről sokat hallottam fiatal koromban. Egy puszta sziget közepén áll, és delejes hatalmával magához vonz minden hajót, amely a közelébe kerül. Szörnyű rémület fogott el mindannyiunkat, hiszen most már nekünk is eszünkbe jutott, hogy mit rebesgettek a hajósok itt meg ott a delejes szigetről, és tudtuk, hogy onnan nincs többé szabadulás. És valóban, a hajó nem sokára a sziget partjához simult, és úgy oda tapadt, mintha kötelek tartanák. A tengerészek, sok vihart, sok veszedelmet kiált kemény férfiak sápadtan reszkedtek a félelemtől. Volt, aki sírva tördelte a kezét, volt, aki leborult a földre, úgy imádkozott hangos szóval. Uram, szóltam Kulufhoz, aki maga is tanácstalanul merett maga elé, ne adjuk át magunkat a csüggedésnek. Amióta útra keltem Bászrából, százszor is azt hittem, hogy elvesztem, mégis mindig megsegített a jó szerencse, vagy a saját merészségem. Most is bízom abban, hogy valahogyan útját, módját találjuk a menekülésnek. Mit tegyünk? Kérdezte Kuluf reménytelenül. Azt mondom, kapaszkodjunk fel a hegy csúcsára, nézzünk körül, hát ha látunk valamit, amitől okosabbak leszünk. Nagy nehezen lelket öntöttünk a kétségbe esett tengerészekbe, és nekivágtunk a síkos, meredek hegyoldalnak. Sok vesződtségünkbe került, amíg megbirkóztunk vele, de végül mégis fent álltunk a hegytetőn. Eleinte nem láttunk semmit, annyira elvakítottak bennünket a tükörfényes, sima acélsíkságon megtörő napsugarak, de ahogy hunyorgatva bámultunk szerte széjjel, egyszerre csak úgy rémlett, mintha valami épületféle állna a távolban. Az is volt épület. Ahogy közelebb értünk, egy zöld rozsdával belepett rézkupolát pillantottunk meg, amely 12 acélpillére nyugodott. A kupola alatt magas márványoszlop állt, az oszlop tövében pedig egy vörös szantálfából készült üsdob, s amellett egy aloé fából faragott dobverő. Az üsdob fölött a márványoszlopon fekete ébenfa tábla függött. A táblán aranybetűkkel felírás volt olvasható. Hajós, akit ide vetett a sorsod, tudd meg, hogy börtönöd-e puszta hely. Nem menthet meg sem szél, sem tenger árja, mert fogva tart örökre a delej. Rab vagy, őrződ a mágnes hegy hatalma, s a sírod lesz e rabtartó sziget, ha nem segít rajtad még jó időben saját merész, irgalmas jó szíved. Hányan vagytok? Ha többen, van menekvés. A fogjait elengedi a hegy. Szálljon hajóra tüstént minden ember, csak egy maradjon itt, egyetlen egy. Ám tudja azt, e tettével magától reményt, életet, mindent eldobott, s ha mégis készen roppant áldozatra, zengesse meg a szantál üsdobot. 1. A vitorlás elszakad a parttól. 2. Magával sodorja a hab. 3. Eltűnik a látóhatáron. De egy hajós örökre itt marad. Ha akad, imhol köztetek, hajósok ki a derék és bátortetre kész, egy híján élve juttok el a helyről, és nem pusztul el minden tengerész. Bármi erősen vonzon is a mágnes, e szigettől lám van szabadulás. Az ára egy önkéntes emberélet, és nem segíthet semmi, semmi más. A kétségbeesés egyszeriben örömnek adta át a helyét, Kuluf megölelt. Lám, igazad volt, Abdullah kiáltotta, amíg az ember el nem csügged, mindig van reménye a szabadulásra. Aztán a tengerészekhez fordult. Nos, melyiktek áldozza fel magát a többiekért, melyiktek marad itt, hogy a dobot megüsse? Nagy hallgatás volt a válasz. Senki nem jelentkezik? Kérdezte Kuluf sürgetően. Miért nem maradsz te magad? Szólalt meg a kormányos. Hajómester nélkül nem lehet meg a hajó, felelte Kuluf. Kormányos nélkül még úgysem, válaszolta a kormányos. Vitorlamesterre is szükség van, szólt a vitorlamester. Engem két gyerekem vár haza, védekezett az egyik hajós. Engem meg a feleségem, mondta a másik. Volt, aki azzal mentette magát, hogy már igen öreg, volt, aki azzal, hogy még igen fiatal. 33-an, 33 kibúvót találtak. Akkor hát, itt maradunk valamennyien? Kiáltotta elkeseredve Kuluf. Itt pusztulunk, ahányan vagyunk, hajómester, kormányos, vitorlamester, gyermekes, feleséges, családapák, öregek, fiatalok, mindannyian. Nincs egy sem, aki feláldozza magát a többiekért. De van, szóltam hirtelen elhatározással. Szálljatok hajóra, Én itt maradok és megütöm a szabadító üsdobot. De ne higgyétek, hogy elszántam magam a halálra. Ha eddig nem pusztultam el, hiszem, hogy valamiképpen most is megmenekülök. Csak egyet kérek. Ha Bászrába értek, mondjátok meg apámnak, hogy ne féltsen. Előbb-utóbb valahogy hazajutok. Kuluf meg a tengerészek hálálkodva szorongatták a kezemet, ölelgettek, a hátamat veregették, és persze szentül megígérték, hogy átadják atyámnak az üzenetemet. Megvártam, amíg leérnek a hegyről és hajóra szállnak. Nem kellett sokáig várni, hagyat homlok rohantak le a lejtőn és kapaszkodtak fel a fedélzetre. Egyedül maradtam az acélhegyen. Akármilyen legényesen, bizakodva beszéltem is az imént, megvallom, most egy kicsit elszorult a szívem, mert ugyan miben reménykedhettem ezen a puszta szigeten, ahol nincs élet, ahonnan még soha senki élve nem szabadult. Megmarkoltam az aloe-fa dobverőt, és erősen megütöttem az üsdobot. Zengett, rezgett a hangja a nagy, halott némaságban. Letekintettem a tengerre, és láttam, a hajó, mintha a szél sodorná, elszakad a parttól, majd mint a hirtelen elülne a szél. Nyillövésnyi távolságban mozdulatlanul megáll a vizen. A tengerészek sapkájukat, kendőjüket lengették felén, talán hálából, talán buzdításképpen, vagy talán csak utolsó üdvözletül. Másodszor is megütöttem a dobot. A hajót egészen a láthatárig röpítette valami rejtelmes erő. A harmadik ütésre a vitorlás végképp eltűnt a szemem elől. Letettem a dobverőt, és megfordultam.
Kedves hallgatóink, kedves gyerekek, ma a Világjáró Abdullah című mese hetedik részét hallottátok, melyet Tóth Levente mondott el nektek. Jó éjszakát, szép álmokat!
Szeretnék lenni papucs a lábadon, reggel és este neveztem rád adom, anya. Ó, anya. Szeretnék lenni csomag a hátadon, szeretnék lenni megszűnő fájdalom, anya. Ó, anya. Szeretnék lenni mosoly a szájadon, szárnyak a válladon, pihe a szárnyadon, mégis leginkább papucs a lábadon. Lépdelnél bennem fényeken, árnyakon. Szeretnék lenni paplan az ágyadon, nevetni együtt örömön, bánaton, anya. Ó, anya. Szeretnék lenni madár az ágadon, napsütés fénye reggel a házfalon, anya. Ó, anya. Mosoly a szájadon, szárnyak a válladon, pihe a szárnyadon, mégis leginkább papucs a lábadon. Lépdelnél bennem fényeken, árnyakon, anya. Ó, oh, anya. Anya, 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 ó, anya. sem nincs meg még. Hova lett, merre tűnt az ágy, így nem kell ágyba menni még. Keresem, nincs itt ágy, keresem, nincs meg még. Hova lett, merre tűnt az ágy, eltűnt az ágy, és kész. Nem akarok még aludni menni, egy-két óra még kell nekem, nem is akar még aludni senki, nem. tető tócsává változik. Elment aludni az eső, alszik a házfalon, onnan bújik holnap elő, majd újra láthatom.
Mindig
katonám, enyém. Jöhet a sötét felém az utcáról, mert én megfognám a fényt, és így szólnék, ne bánts, sötét, bár nálam van a fény, ha látsz, na nézd meg jó.
A Szent István Rádió. A jó hír hangja.